Ez itt a GG Podcast. Egy műsor a legfontosabb gépipari trendekről, technológiákról és innovációról. Sikeres ipari cégekről és mindarról, ami a magyar gépgyártás jelenét és jövőjét alakítja. A házigazdák Kis László és Sipos Sándor, a Kemplex alapítói, akik maguk is a gépiparban dolgoznak több mint 20 éve. Már is kezdünk!
Sziasztok! Ez itt a Gépzsír Podcast, ahol minden adásban a célgépgyártás legfontosabb szereplőivel beszélgetünk.
De nem csak beszélgetni szeretünk velük, és nem csak itt a podcastben mutatjuk be őket, hanem hasonló céllal alapítottuk meg 3 évvel ezelőtt a Magyar Ipari Célgép Nagydíjat.
Mivel az adás publikálása idején már javában tart a 2024-es Magyar Ipari Célgép Nagydíj nevezése, ezért ebben az adásban a zsűri elnökét, Metál Attilát hívtuk meg, hogy a díjról, az eddigi díjazottakról és magáról a versenyről beszélgessünk. Attila már itt ül velünk a stúdióban. Szia, Attila!
Sziasztok, én köszönöm a meghívást!
Attila, úgy tudom, vagy úgy látom, ugye én is szakmabeli vagyok, mérnök, műszaki ember, hogy a hazai gépgyártás most nagy lehetőségek előtt áll. Mielőtt azonban erről a véleményedet megkérdezem, engedd meg, hogy röviden összefoglaljam, hogy miért is téged hívtunk meg ebbe az adásba. Ugye te magad is konstruktőr vagy, a Knorr Bremsének te vagy az egyik fejlesztési vezetője, idestova 20-25 éve vasúti fékekkel, meg különböző sínen közlekedő járműveknek a fékeivel foglalkozol, illetve te vagy a Gépipari Tudományos Egyesület konstrukciós szakosztályának a titkára, és a Magyar Ipari Célgép Nagydíj zsűriének az elnöke, tehát jelentős rálátásod van arra, hogy mi folyik a hazai szektorban, gépgyártásban. Jól mondom ezeket?
Igen.
Köszönöm. És akkor most visszatérve az eredeti kérdésemre, sajtót olvasva az én benyomásom az, hogy a gépgyártó, azon belül is a célgépgyártó szektor is egy nagy kiugrási lehetőség előtt áll, hiszen számos komoly beruházás fog a közeljövőben, a következő években Magyarországra jönni. Mi erről a benyomásod? Tudod-e igazolni azt, hogy itt érdemes készülődni a piaci szereplőknek, vagy pedig ne legyünk ennyire optimisták?
Mindenképpen legyünk optimisták. Tehát, hogy ahogy olvassuk az újságot, látjuk a híreket, havonta jelentenek be újabb szereplőket, akik Magyarországon szeretnének gyárat építeni, autóipar, hadipar, akkumulátoripar, ami azt mutatja, hogy nagyon nagy építkezések lesznek európai mértékben nézve is, nem csak magyarországi mértékben, és itt nagyon nagy számokról beszélhetünk.
Van valami adat a fejedben esetleg, hogy milyen számokat tudunk itt elmondani?
A héten átolvastam ezeket a híreket, így összegyűjtöttem, összeolóztam, és hogy összeadva ez egy 15 milliárd eurós beruházás összességében.
Ekkora volumen.
És ugye csak azt számoltam, hogy ennek a 2%-át fordítják célgépre vagy gyártóberendezésekre, ez pontosan 100 milliárdot jelent, azaz 100 ezer millió forintot, amire most fel kéne készülni a hazai iparnak, ennek a részére.
Ez akkora összeg, amit én nem is tudok felfogni. Most a nullákat el kellene képzelni, mert gondolom, hogy jó sok nullát lehetne oda tenni. Ezt most nem kísérlem meg. Sokkal inkább arra kérdeznék rá, hogy én, mint szintén gépgyártó, ilyenkor azért azt szokott eszembe jutni, hogyha ide jön egy német cég, vagy egy bármilyen cég, egy távol-keleti cég, akkor alapvetően a saját technológiáját hozza, tehát mit hagy a hazai piaci szereplőknek beszállítási lehetőség. Nem igaz az, hogy mindent betolnak ide vasúti kocsikon, és nekünk pedig nem marad semmi gyártani?
Igen, ezért is mondtam, hogy kb. 2%-a lehet, amit erre a célgépekre fordítanak, és magát a core technológiát, a gyártósorokat, azt biztosan a hazai iparból hozzák. Azonban ez kevés, minden cégnek szükség lesz.
Úgy érted a hazait, hogy nem a magyar, hanem ahonnan származik a beruházás.
És ugye ez mellett nagyon nagy szükség lesz anyagtárlógépekre, anyagmozgatógépekre, tesztpadokra, mérőberendezésekre, amik nem kifejezetten a gyártósorthoz kapcsolódnak, hanem annak a kiszolgálására. És erre a legjobb a hazai ipar, a hazai mérnökök. Itt vannak közelben, és ugye beszélik a nyelvet.
És utaltál egyébként a felkészültségre, itt ekkora volument letermelni, akár 100 000 milliárdos nagyságrendű célgépgyártás mennyiségben, illetve felkészültségben, hogy áll a hazai célgépgyártás ehhez?
Én azt gondolom, hogy a tervezést nézve már fel van készülve. Nagyon jó az oktatásunk, rengeteg gépészmérnök képzésünk van, nem csak gépészmérnökről beszélünk, hanem mechatronikus mérnökről, szoftverfejlesztés, hardverfejlesztés. Tehát ez a háttér szerintem rendelkezésre áll. A gyártást ki tudják a célgépgyártók elégíteni, ebben nem vagyok biztos, erre szerintem készülni kellene, mert ez nagyon nagy volumen.
Nekem nagyon tetszik az a gondolatod, ugye tapasztalt piaci szereplőként tudod ezt mondani, hogy jó az oktatásunk. Nyilván, amikor én végeztem idestova 30 éve, 25 éve, én is azt gondoltam, hogy jó az oktatás. 1000 főt foglalkoztat az a cég, ahol dolgozol. Ezt meg tudod erősíteni, hogy könnyen találtok olyan fiatal szakembereket, akikkel könnyű és érdemes dolgozni?
Igen.
Szuper.
Azt is tudom megerősíteni, mert a Műszaki Egyetemről meg szoktak hívni záróbizottság elnöknek, amikor államvizsgáznak, és ott látom azt a 20-25 géptervezőt, aki végez, bemutatja a diplomamunkáját. Azt tudom mondani, hogy nagyon jó mérnök a képzésünk van. Az lesz talán a legnagyobb probléma, hogy meg is kell tartani őket. A cég, ahol dolgozom, a Knorr-Bremse, nagyon sok diákot alkalmaz. A nálunk dolgozó diákoknak, akik nálunk írják a diplomamunkájukat, látom a felkészültségüket, a tudásukat, a szeretetet a szakma iránt, és ismét csak azt mondani, hogy az oktatás megfelelő. Nyilván ott is van, aki 100 mérnökből csak 10 lesz tervező mérnök, a többi elmegy logisztikusnak, vagy bármi más szakmát választ, de az a 10 tervező mérnök az Európa krémje is lehet akár.
És ugye a mi szakmánk az alapvetően tradicionális, viszont most azért számos olyan trend van, ami jelentősen felforgathatja ezeket, akárcsak ha a mesterséges intelligenciára, meg egy additív gyártás, egy csomó mindent el lehet itt buzzwordként gondolni, vagy mondani, ezeket a vonalakat szerinted, vagy ezeket a trendeket mennyire követjük le, akár oktatás, akár pedig fiatal szakember szempontjából?
Azt gondolom, igen, ugyanis nálunk már, akik diplomát írnak, már additív gyártásból jönnek például, vagy alkalmaznak mesterséges intelligenciát. Tehát, hogy az egyetemi oktatás mellett a cégek, ahol gyakornokként dolgoznak, adják hozzá azt a pluszt, hogy milyen irányokat kell követni a tervezésben, a gyártásban, és ezt így felszippantják. Tehát, hogy a jó mérnökök, azok már a cégeknél írják a diplomamunkájukat, és ott szívják magukba a mérnöki tudást.
Kell attól tartani egyébként a mérnököknek, vagy a cégépgyártóknak, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a kenyerüket?
Nem, csak megkönnyíti a munkát. Ez nem fog mérnöki állásokba kerülni sehol sem.
Itt gondolhatsz adott esetben a hatékonyságra, a produktivitásra, akár a tervezésben, vagy ami egyértelműen kapcsolódik utána hozzá a gyártásban is? Tehát a mérnököknek segíteni fog?
Igen, hát már most segítenek tervező szoftverek a bizonyos alkatrészt úgy kikönnyíteni, hogy a lehető legnagyobb szilárdságot, ez mind mesterséges intelligencia, amit már a szoftvereink használnak.
Most nem akarom megnevezni egyébként én magam sem azt a szoftvert, amit sem azt, amit használok, sem amit a demót láttam erről nemrég, de egy komoly acélszerkezetet gyakorlatilag maga a szoftvert kb. 5 másodperc alatt tervezett meg, amikor behatároltuk neki azt a teret, és megadtuk a fő dimenzióit, hogy körülbelül mit akarunk. Nem stimmelt minden részletében, de gyakorlatilag odadobott egy komoly vázlatot.
Igen, és ezután kell a mérnök, a gyártás technológussal, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. De a szoftver segítséget ad, ami komoly forintokba mutatkozik meg a gyártás során, hogy mennyivel könnyebb alkatrészt csináltak ugyanaz illetség mellett.
Akkor ennek a blokknak, ahol úgy kérdeztünk téged, mint a hazai iparban egy jól beágyazott szakembernek, meghagyhatjuk azt az optimista felütését, hogy komoly lehetőségek vannak, és merjünk alkalmazni új kollégákat, támaszkodhatunk a hazai oktatásra, mert hogy ezeket a lehetőségeket, ezeket a hazánkba települő cégeket előbb-utóbb nekünk kell majd kiszolgálni gépgyártó, célgépgyártó oldalról.
Igen, és még azt is merem javasolni, hogy a meglévő kollégákat is küldjük el képzésekre, mert nagyon, nagyon hasznos és előremutató.
Ti csináljátok ezt?
Igen.
És hova külditek őket?
Meghívtuk a Műszaki Egyetemet oktatni. Mesterséges intelligencia képzés volt például.
Tehát házon belülre ti hívtok olyan szakembereket, akik tudnak nektek abban segíteni, hogy a meglévő állománytudása is maradjon. Úgy szeretnénk kérdezni téged, mint a Magyar Ipari Célgép nagydíj zsűriének az elnökét. És nyilvánvaló van összefüggés, meg átfedés az előző témával, ahol a piaci lehetőségekről beszéltünk, viszont mint zsűrielnök a szemüvegeden keresztül szeretném látni a hazai szektornak, ipari gyártó cégeknek a helyzetét. Azokból a pályaművekből, amiket az elmúlt években volt lehetőséged vizsgálni, és ez több száz most már, mit lehet leszűrni ezzel kapcsolatban? Hogy állunk, be tudunk-e illeszkedni, el tudsz-e bennünket helyezni egy nemzetközi skálán?
Igen, szerencsére abban a helyzetben, hogy mivel multinacionális cégnél dolgozom, hogy sokat dolgozom együtt külföldi cégekkel és beszállítókkal, géptervezőkkel, céggéptervezőkkel, és azért össze tudom hasonlítani a magyar gépgyártókkal. Most kifejezetten akkor csak visszatérnék arra a pályázatokra, amiket olvastam az elmúlt három évben, ugye ez szerintem ilyen 200 inkább. És azt mondhatom, hogy nagyon széles a paletta. Tehát az egyfős géptervező vállalkozástól a 200 fős géptervező gépgyártóig mindenki pályázott szerencsére, és azért el tudtuk őket helyezni a megfelelő kategóriában, és nagyon-nagyon színvonalas pályázatokat olvastam. Tehát volt olyan, amelyik utána kellett olvasnom, meg utána jártam a neten, hogy ez tényleg magyar cége, megnézve a pályázatot, hogy olyan magas színvonalon rendelkezett a pályázat.
Megmondom őszintén, hogy nekem ezzel kapcsolatban mindig van egy kis hitűségem, és ahányszor ezt hallom, tőled már nem először, akkor mindig bátorítom magam arra, hogy merjem magam kihúzni, mert akkor ezek szerint az a munka, amit mi itt csinálunk, az semmivel nincsen elmaradva a nálunk fejlettebb gazdaságoknak a teljesítményétől.
Ezt csak megerősíteni tudom. Uh-huh. Tehát amit szeretnék biztatni mindenkit, hogy legyen bátrabb. Tehát, hogy a investíció, tanulás, és meghozza a gyümölcsét. Csak néztem a Gépzsír podcastnak az előző adásait, és egy nagyon jó tükör volt, hogy azok, akik nyertek, és meséltek a
tevékenységeikről, dolgaikról,
hogy hogyan haladtak előre lépésről lépésre. És mindig az volt, hogy belmertek vágni, merték csinálni, investáltak, és előre mentek. És ugye ezek lesznek sikeresek.
Ugye utaltál az elmúlt három évre, vagy hát a három éves pályaművekre. Hogyan alakult számosságában mondjuk az évek során a pályázók száma? Mondjuk így, hogy a merészség, a bátorság a célgép építő piacon emelkedik, vagy egyáltalán milyen tendenciát mutat?
Az első évben nagyon sok pályázat jelent meg. Ugye ez annak köszönhető, hogy elsőként írtunk, és nagyon sok terv volt a fiókban. És a második évben kicsit tartottam tőle, hogy ezek a fiókok kiürültek, de szerencsére még több pályázatot kaptunk, mint az első évben. Tehát az mutatja, hogy ez egy év ez kitermeli azt a mennyiséget, ami elegendő ahhoz, hogy egy újabb és újabb pályázatot írjunk ki. És a harmadik évben is ugyancsak már nem csak, hogy több volt, de még nívósabb pályázatok születtek. És nehezebb volt dönteni, hogy kit hozzon ki győztesnek.
Tehát akkor bátrabbakká váltak az évek során a pályázók.
Egyrészt, másrészt meg látták, hogy ez egy nagyon nívós díj, és értéket teremt, és van értelme pályázni.
Ráadásul ugye ezt a versenyt, ezt pont azért csináljuk, veletek, mint Gépipari Tudományos Egyesülettel karöltve, évről évre megtaláljuk azokat a tehetséges műhelyeket, üzemeket, gyárakat, szakembereket, akik utána fel tudunk nézni, és engedjük utána azt, hogy húzzanak bennünket tovább azon az úton, hogy egyre jobb legyen az egész szakma.
Igen.
Attila, és mit érdemes tudni a pályázóknak magáról a nevezési folyamatról, milyen anyagokkal kell készülni, hogy a pályaművük bekerüljön ebbe a körbe?
Én azt javaslom, hogy próbáljanak úgy megírni a pályázatot, hogy ezt mondjuk a szomszédnének mutassák be. Tehát, hogy mire szolgál a gép, miért hozták létre, milyen előnyökkel szolgál, videót készíteni róla, fényképeket. Tehát nagyon sokan műszaki rajzokat küldtek, ami nagyon hasznos, de a részleteket nem tartalmazza.
Tehát, hogy mire is való igazából.
Igen.
A nagy közönség számára legyen először emészthető, utána a műszaki zsűri és a műszaki szakemberek majd elemezni fogják, vagy bekérnek anyagokat, hogyha még szükség van. Rá így kell értsük?
Igen. Maga a nevezési folyamat nagyon egyszerű, egy honlapra kell feltölteni a megadott kérdések alapján, és ugyanakkor ez miatt nehéz is, mert ha pár mondatban fogalmazol meg egy nagyon komplex gépet, akkor nem biztos, hogy egyértelmű lesz annak az előnye például. a győztes pályázatok, amiket nagyon-nagyon átrágtunk. Őket meghívtuk később a Gépipari Tudományos Egyesület egyes konferenciára, ahol 20 percben mutatták be az adott győztes gépet. És 20 percben olyan sztorik, olyan érdekességek voltak mögötte, egy-egy gép mögött, hogy álmodozva néztem, hogy milyen kihívásoknak kellett megfelelni a tervezés során. És ugye az lenne jó, hogyha minden egyes ilyen pályázatot egy 20 percben előadna valaki, hogy teljes jó képet láthassunk róla. És azért én is merem javaslani, hogy ezeket a kihívásokat, mérföldköveket írják bele a pályázatba, hogy mi az, ami miatt ez egy nagyszerű konstrukció lett.
Oké, tehát tulajdonképpen a honlap egyébként vezeti a pályázót, hogy hogyan érhet el legnagyobb sikert a
pályaművével. Maximálisan vezeti, de javaslom, hogy ne szükszóan írják bele a gépnek az előnyeit.
Sosem láttam még bele így a kulisszák mögé, amit csináltok akkor, amikor megpróbáljátok 100-120 pályaművel a legjobbat kiválasztani 5 mondat és egy fotó alapján. Ha valamit nem tudtok, akkor tovább mentek? Tehát felhívjátok a konstruktőrt? Kértek még további adatokat?
Igen. Általában felszoktok hívni a szervezőket, azok titeket, a Camplexet, ugyanis nem illadalmas a zsűlinek rákérdezni, hanem a szervező kér adatpótlást. Kimondottan kérjük, hogy milyen témára térjenek ki, miről küldjenek fényképet. Tehát azért látszik egy 10-20 pályázat átolvasása után, hogy melyik az a top 3-4-5, aki kiemelkedő. És azért, hogy tényleg a legjobbat hozzuk ki, a legmagasabb pontszámot kapja, biztosak akarunk lenni a dolgunkban, és akkor mindig visszakérdezünk, hogy ne legyen benne olyan, amiben nem vagyunk biztosak, hogy olyat hozunk egy győztesnek, ami nem érdemli meg, vagy nem azt az újdonságot hordozza, amit ők elmondtak a gépről.
Ugye itt sok innovációról van szó, azt hogyan oldjátok meg, hogy a pályázó biztonságban érezze azt, hogy amikor megmutatja egyébként talán a gépének a lelkét, mondjuk azt, hogy a legféltettebb kincsét, a tudását, akkor azt hogyan oldjátok meg, hogy úgy érezze, hogy jó kezekbe teszi ezt?
Hát egyrészt maga a zsűri összetétele, hiszen itt neves egyetemi professzorokból, tanszékvezetőkből, oktatókból, illetve cégvezetőkből áll ez a zsűri, ami a gépiparban is ugyanolyan fontos a diszkréció.
Arról beszélgetünk, hogy az adatok titokban maradnak és nem kerülnek nyilvánosságra. Mit jelent ez a ti olvasatotokban? Hogyan működtök e tekintetben?
Minden zsűritag kiadott egy titoktartási nyilatkozatot, és olyan helyen tároljuk magát a fájlokat, és amihez nem lehet hozzáférni. És ugye nem is lehet erről beszélni, tehát azért a gépnek a legfontosabb lelkét nem szokták megmutatni, de ugye nekünk azt annyira nem is kell tudni. Uh-huh. Nekünk érteni kell, hogy hogyan működik, mi mozgatja, mi az előnye. Ennek ellenére sem beszéltünk olyan dolgokról, amit pláne kihangsúlyoznak, hogy ez maradjon a zsűri.
Említetted az előbb, hogy ugye a zsűri az neves szakemberekből áll, és beözönlik hozzátok 100-120 pályázó, és te, mint zsűri elnök, kell az egész folyamatot végigvidd. Van egyfajta lelkesedés, meg tud-e jelenni ezekben a tapasztalt szakemberekben egy ekkora tömegű munka láttán a lelkesedés, vagy pedig átmegy egy ilyen lakonikus, na jó, megint jött valami, nézzük meg típusú hozzáállásba.
Érdekes témát feszegetsz.
Mert igen, mert jó, ez fontos.
Erről csak pozitívan tudok nyilatkozni, ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor te vagy egy nagyon híres Michelin étteremnek a főszakácsa, uh-huh. és meghívnak zsűrinek egy vidéki főzőversenyre, vagy egy akár egy másik. És aki igazán lelkes, tehát hogy azért a gépész mérnökök lelkesek, uh-huh. látják, hogy mások hogyan főznek, mit tudnak, milyen menüsort tudnak csinálni, hogyan használják a fűszereket. Tehát látom a zsűritagokban azt a csillogó tekinteteket, amikor olvassák a pályázatokat, hogy ez milyen jó ötlet, ez erre hogyan találtak megoldást. Uh-huh. Tehát, hogy a gépész mérnök is azt látja, hogy ez de jó ötlet volt. Tehát, hogy érdekességet látnak benne a zsűritagok is, és nekem nagyon pozitív meglepetés volt.
És nyilván egyébként ugye komoly része vagy, hiszen a zsűri elnökeként alkotója is vagy ennek a munkának. Az életedre milyen hatással volt? Akár a szakmai, akár így mint Metál Attila, hogyha beszélgetünk erről, hogy ez a folyamat, ez már évek óta zajlik.
Mindenképpen pluszt adott hozzá. Tehát, ugye 25 évet ugyanabban az iparágban dolgozom. Tehát ez a járműipar. És ez hogy mint zsűrelnökként rálátok még az élelmiszeriparra, a vegyiparra, és még számtalan iparágot emelhetnék ki, nekem ez mint mérnök adott sokat ahhoz, hogy kilássak más iparágokra, és beszélhessek annak szereplőivel. Tehát egy-egy díjkiosztó után, vagy közben oda jönnek emberek, és beszélgetnek, és elmesélik a sztoriaikat. Én rá kérdezek, emlékszem arra, hogy miket terveztek. Tehát mint mérnök ad nekem ez nagyon sokat.
Még egy izgalmas pont van ebben, vagy legalábbis nekem, hogy vannak katedra mögött álló szakemberek, és ugye úgy van összerakva a zsűritek, hogy a versenytámogatói hoznak cégeikből gyakorlati piaci szereplőket, az ő főtervezőiket, főmérnökeiket. Hogy lehet összeilleszteni ezt a két különböző, ha lehet úgy mondanom, kultúrát?
Hát először is nem különböző a kultúra.
Nem reménykedtem egy ilyen válaszban.
Továbbra is csak azt mondom, hogy mindenki gépészmérnök. Uh-huh. És ugyanazt a nyelvet beszéljük. És az oktatók is, ugye nagyon sokat vannak ipari foglalkoztatásban is, tehát ismerik az ipar szereplőit is többé-kevésbé, és ugye ezek a nagy cégek, ezeknek a képviselői, ezek meg általában felhasználói a cégépeknek. Uh-huh. És tudják, hogy milyen problémákra hol lehet megoldást keresni, milyen problémák jöhettek fel a tervezés közben. Ők írják a specifikációkat sokszor ezeknek a beszállítóknak, és ugyanazt a nyelvet beszéljük.
Tehát nem válik el, akkor ez két különböző típusú nézőpontra, vagy attitűdre, hanem nagyon jól tudnak együttműködni a különböző hátterű emberek.
Amikor meghozzuk a döntést, itt 14 mérnök beszélget. Itt nincsen akadémikus, itt nincs professzor, itt nincs cégvezető. Itt 14 mérnök beszélget arról, hogy mi alapján hozzuk ki a győztes, és mi az, ami miatt ez lehet a legjobb.
Vannak véremenő küzdelmek?
Nem, szerencsére nincsenek. Vannak viták. Ugye úgy működik az egész, hogy vannak ilyen előzsűrik a kategóriáknak, és ők behozzák a top 3-at, amiről a teljes létszámú zsűri dönt, és ők adnak egy ilyen priorizálást, hogy 1-2-3. És na, akkor szoktak a viták elkezdődni, hogy ki miért gondolja jobbnak, és akkor jön a szavazás, miért, mi alapján. Nem véremenő, de azért voltak már olyanok, hogy az én döntésemre volt hagyatkozva, hogy kihozzam.
Előjön egyébként ez a két alapfogalom, ez a szubjektív-objektív dolog? Hogyan garantálható az objektivitás?
Csak objektivitás van. Azt mondom, tehát én nagyon meglepődtem rajta, amikor az első zsűri összeült, a szempontrendszerek, ahogy a zsűritagok mondták, hogy én ezért látom ezt jobbnak, ezt semmiféle szubjektív nem volt benne, hogy valaki mondjuk a vegyiparból jött, és akkor a vegyipari gépeket próbált előtér. Nem, itt gépet hasonlítottunk össze géppel. Funkcionalitás, hasznosság, innováció, tehát mindenféle szempontrendszer szerint.
Ugye amikor a bemutatásodban arról beszéltem, hogy a szakmának hány különböző területén is vagy aktív, akkor ugye azt is elmondtam, hogy több mint két évet ugyanannál a nagyon elismert cégnél vagy magad is elismert szakember. Ebből a szempontból viszont te a gépgyártó piacnak egy megrendelője is vagy, hiszen ti sok mindent vásároltok, gondolom Magyarországról is.
Szinte csak Magyarországra.
Uh-huh. Hogy látod te vásárlói szemmel a hazai piacot? El lehet-e rajta igazodni? Meg lehet-e mérni? Van-e valami objektív mérőszám annak, hogy kitől vásárolok? A szereplők hogyan tudják megmutatni azt, hogy neked, mint megrendelőnek, hogy mivel foglalkoznak? Ki lehet rajta igazodni, vagy inkább zavaros, és bele kell menni a mélyére?
Ki lehet igazodni? Tehát itt szerintem az egyik legfontosabb a megbízhatóság, a korrektség, és ugye visszahallgattam az egyik podcastot, éppen említette benne az egyik előttem ülő interjú alatt, hogy itt nem az ár dominál feltétlenül, hanem az, hogy partnerek legyünk egymásnak, és én, mint megrendelő, én partnereket keresek, és nem pedig kizsigerelni a beszállítókat. És ezek a specifikáció meghatározásánál, a mérföldkövek leszúrásánál mind-mind megmutatkozik, hogy az illető az képes-e arra, hogy ezt elkészítse, vagy sem.
És van valamilyen adatbázis egyébként, ahol te tudsz szemezgetni egyáltalán, hogy arra a kihívásra, amire megoldást keresel, milyen irányba indulsz el a Google-n kívül?
Ugye régen a Google volt, és most már az idén is volt rá példa egyes céggépeknél, hogy én emlékeztem arra, hogy ilyen profilú céget én láttam a pályázatok során, és én küldtem el az ipari mérnökségnek, hogy ezt kérjenek tőle árajánlatot, mert ők ehhez értenek. Tehát, hogy ez a cégép nagy díjnak ez az adatbázisa, ami nyilvános, és mindenki számára hozzáférhető, és ugye ezért is merem javasolni mindenkinek, hogy pályázzon, mert ebbe bele fog kerülni. És ez nagy segítség lesz a multiknak is, hogy kereshetőek legyenek, és hogy mit tettek le az asztalra, milyen gépeket gyártottak, értenek ahhoz a szakterülethez, amire ők azt mondják, hogy a profiukba vág.
A beszélgetés elején ugye említettünk több iparágat, az akkumulátor, az elektromos autótól kezdve a hadászatig. Vannak olyan rések adott esetben a célgépgyártásban, amire érdemes lehet fókuszálni a célgépgyártóknak?
Biztosan vannak. És ezt szerintem akkor fog megmutatkozni, amikor ezek a gyárak kírják ezeket a tendereket, hogy mi az, amire még nem vagyunk felkészülve. Én azt gondolom, hogy itt most hangsúlyozom a gépészmérnökséget, itt már sokkal többről van szó, mint gépészmérnökség. Hát itt már egy ilyen multifunkcionális csapatoknak kell együtt dolgoznia ezeknél a cégéptervezőknél.
Cégeken belül, vagy cégeken kívül?
Akár mind a kettő, tehát pályáztak nagyon sokan olyanok, akik közösen, tehát egyik hozta a szoftverfejlesztés, a másik a géptervezést, a harmadik a formatervező volt. Itt az, hogy most egy cégen belül vagy semmit, együtt kell dolgozni, uh-huh. egy ilyen integrációs csoportoknak kell együtt dolgoznia, hiszen hozni fogja magával azt, hogy adatfeldolgozás, adattárolás, visszatérve a mesterséges intelligencia, képfelismerés. Tehát itt már nem csak arról van szó, hogy szállítószalagok vannak, és konvejorok, és keverőgépek. Itt komplett rendszereket kell tudni gyártani, és tervezni már a cégeknek.
És ugye említed az együttműködés fontosságát, ugyanakkor tudják-e a cégek prezentálni azt, amit ők értéket teremtenek, vagy egyáltalán, hogy hogyan tudják ezt értékesebbé tenni, értékesíteni a piacon?
De azt gondolom, hogy pontosan erre jó a magyar ipari célgép, hogy prezentálják magukat. Annak idején ugye együtt, amikor ebbe belevágtunk, az volt az egyik nagy célunk, hogy teret adjunk ennek. Hogy ezek a gépgyártók, tervezők meg tudják mutatni magukat, hogy kilépjenek a színpadra. Ugye itt nincs olyan, mint egy filmszemlélő, mindenki bemutatja a maga filmjét, és akkor kiválasztjuk a legjobb rendezőt. A célgép nagy díj tökéletes arra, hogy ezt meg tudják mutatni magukat, és később akár már úgy menjenek el egy megrendelőhöz, hogy már gyakorlatuk van a prezentálásban, a bemutatásban, a referenciáknak a felsorolásában.
Az előbb hoztál egy nagyon érdekes gondolatot, ez az integráció volt, hiszen ugye, ha most piaci szereplőként gondolunk rád, akkor ugye a megrendelőnek egy komplett megoldás kell. Ma már a gép az sokszor csupán a hardware, aminek ugye kooperálni kell egy csomó mindennel, adatokat kell gyűjtenie, stb. Tehát itt arra bátorítod akkor akár a szereplőket, hogy merjenek egymás felé nyitni, ne versenytársi és egyéb kapcsolatokban vagy viszonyokban gondolkozzanak, hanem abban, hogy minél jobban integrált vagyok abban a közegben, ahol én megjelenek azon a piacon, annál versenyképesebb vagyok.
Igen, ezt pontosan így gondolom, hiszen voltak olyan győzteseink és a tavalyi év során, vagy 4 vagy 5 cég kooperáciában jöttek létre, és bele már a Műszaki Egyetem alapkutatását is belevették. Uh-huh. Tehát, hogy így egymásra épülve.
Ezzel a gondolattal viszont vissza tudunk kanyarodni a legelejéhez, ahonnan elindultunk a beszélgetésbe, hogy jön egy csomó gyár, akinek komplex megoldások kellenek, nem csak összehegesztett szállítószallag valamivel meghajtva, és akkor ezeknek úgy tudunk a leginkább megfelelni, vagy erre felkészülni, hogyha nem csak a piac felé, hanem egymás felé is nyitunk. Tehát ismerd a hozzád hasonló gyártókat, ismerd azokat, akik a beszállítási láncban veled egy szinten vannak, hogy azokkal is tudják kapcsolódni, integrálódni.
Igen, és ugye a Magyar Ipari Cégép nagydíj kiosztója a gépész szalon, ott volt szerencsém találkozni, illetve beszélgetni emberek, akik ott egymás a névjegykártyát cseréltek, mert hogy neki szüksége olyan szakemberre, amit éppen avval nevezett avval. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon jó táptalaj arra, hogy itt az emberek egymással találkozzanak, és megismerjék egymást, és kooperáljanak.
Miközben a vérprofi szakembert faggatom, én nagyon jól tudom rólad, hogy neked a szakmai életeden túl van egy nagyon színes magánéleted. Most nem tudom, hogy ebben mennyire fogsz tudni bennünket beengedni, de én szeretném, hogyha egy kicsit ebbe be tudnánk menni. amennyit én tudok rólad, az az, hogy rengeteget utazol, óriási szíved van, tehát egy ilyen kinyíló, adományozó, adakozó ember, vagyis ilyen környezetet igyekszel magad körül teremteni, hogy menjünk ebben sorban. Az első kérdésem az az lenne, hogy hogy fér ez bele, miközben családos ember vagy, az idődbe? Nem lehet, hogy lehet, hogy te két vagy három embernek az életét éled egyszerre? Az én szememben legalábbis így tűnik.
Keveset alszom, keveset tévézem, sajnos egyre kevesebbet olvasom, ezt problémának is tartom egyébként, és állandóan jár az agyam. Tehát ugye én gyerekkoromban, ugye szüleim két-három műszakban dolgoztak, és három voltunk testvérek, és az egész nyarat a nagypapáméknál töltöttünk, és már 4 évesen nagypapám mondta, hogy ennek a gyereknek mindig robban az agya. Tehát úgy hívott engem, hogy a gyereknek mindig robban az agya.
Puskaporos fordó voltál?
És mindig járt az agyam, hogy mit, hogyan lehetne jobban csinálni, máshogy csinálni, szervezettebben csinálni, létrehozni, alkotni. Tehát igazából, ami engem éltett, az mindig az alkotás. Ez a magánéletben is, a hobbi során, a cégnél is, a társadalmi tevékenységnél, amit csinálnak, mindig az alkotás visz előre, hogy legyen értelme, hogy itt ezen a földön vagyunk. Tehát lehetne nézni a barátok közt, de hogyha értelmesebben töltöd el azt a X évet, amit a földön töltesz, akkor valahogy ilyen önmegvalósítás számomra ez a...
De akkor korán kelsz, már akkor aktív vagy, tehát akkor gyakorlatilag elkezdesz valamin dolgozni, utána dolgozol a munkahelyeden, és utána este pedig folytatódik tovább pihenés nélkül?
Igen, tehát általában a családnak elég sűrűn szoktam programot szervezni. Épp most volt a karácsonyi időszakban, a feleségem kérte, hogy legalább egyszer maradjunk itthon. Tehát, hogy vissza kellett mondanom egy külföldi utat, hogy maradjunk itthon, és üljünk meg a fenekünkön. Ugye nagyon sokat utazom, hogy elmondtad, de általában az utóbbi 10 évben évente 1,5-2 hónapot töltök külföldön. Ez egyrészt munkából adódóan, másrészt pedig a csavargások, ahogy elmegyünk a családdal ide-oda.
Ennek mi a koncepció ennek a csavargásnak? Ez egy kíváncsiság kielégítés, vagy egy családi összetartás, vagy egyszerűen csak te húzod őket magaddal, te mint Metál Attila, és leszeget fejjel követnek téged?
Családi összetartás is, meg ez a kíváncsiság. Tehát ilyen hátizsákos turisták vagyunk. Veszünk egy repülőjegyet, vagy beülünk az autóba, bookingon lefoglalva a szállás, és megnézni a világot. Hogy élnek máshol az emberek? Hogyan étkeznek? Hogyan közlekednek? Persze közben elmegyünk templomokba, múzeumokba, híres építményekbe, de az, hogy egy más kultúrákkal találkozol, az egy óriási élmény.
Aktív sportoló vagy, futó, ugye? És most is készülsz egy versenyre.
Igen, azt szoktam mondani, hogy nehéz atléta vagyok, de sajnos nem a kalapácsvető típus, hanem a súlyomból adódóan.
Mert ugye most, aki hallgat bennünket és nem lát téged, azért szép nagy ember vagy, ahogy szokták ezt mondani. A futással ezt nehéz összeegyeztetni, de te mégis ebben is sikeres vagy, hogy ezt is meg tudtad ugrani.
Hát a sikeres az azt jelenti, hogy finisher, ami azt jelenti, hogy célba szoktam mérni. Tehát még egy átlagos, gyors kenyai futó 2 óra alatt fut egy maratont, az nekem 6 óra. Uh-huh. Ami azért igen igénybe veszi a szervezetet, de ezt is kihívásnak élem meg. Tehát, hogy meg tudom csinálni. És a cégnél is vezetek egy 150 fős futókört.
Azta.
Ami azt jelenti, hogy nem a cég létszáma a 150 fő, hanem csak a futókörnek a száma. És ott is mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ha én meg tudom csinálni másfél-másfélsen azt, hogy lefutok egy maratont, akkor te is. És ez a motivációval, hogy működik, mert több mint 50 ember futottam már le a maratont a cégnél. És mindenki látja, hogy ha ő meg tudja csinálni, akkor én is.
Gratulálok. Ahogy sorjázom azokat a pontokat, amiket tudok rólad, az adakozó Metál Attila még egy nagyon izgalmas pont tud lenni ebben. Én láttalak már téged kerékpáron vakgyereket szállítani egy versenyen, illetve tudom azt, de ezt nem akarom lelőni, mint poén, hogy még a szabadidődből is sokat áldozol arra, hogy épületeket renováltok. Segíts nekem ebben, szándékosan
tettem ezt félre. Elmúlt évben egy anyaotthont újítottunk föl Pesterzsébeten.
De nem egyedül, hanem...
Nem, hát ehhez nagyon nagy segítség a Knorr-Remse, ahol dolgozom, ahol egy ilyen lokál kert támogatás alapjával nagyon sok pályázatot írnak ki, és én ezeket megszervezem, felkarlom. Tehát nekem csak időmbe kerül.
Csak?
Találok mellé lelkes embereket, mert ugye én tudom lelkesíteni őket, mi jönnek utánom. Az anyagiakat a cég mellé teszi, és elképesztő, miket lehet végrehajtani. Tehát újítottunk már föl tanúsvényeket a Pilisben, újítottunk föl hátrányos helyzetűek részére létrehozott edzőtermet. főztünk élmiszerbank szervezésében, Balaton körül kerékpároztunk vak sportolókkal. Rengeteg a lehetőség arra, hogyha az ember akar segíteni másokon. Ezt Amerikában láttam, amikor voltam kint annó, hogy a Central Parkban 100 méterenként voltak ott önkéntesek, és mindenkinek segítettek. És ugye Amerikában láttam először ezt az önkéntességnek, ezt a pozitív dolgát, hogy mindenki többnek érezte magát azzal, hogy másoknak segít. És szerencsére azóta ez Magyarországon is beszivárgott, ez a CSR tevékenység.
Hát te is szivárogtatod ezt egyébként. Igen. A Knorr-Bremse ilyen jól szerepel ezekben, tehát hogy sokat, nagyon nyitott erre, ebben neked mennyi szereped van? Nyomod ezt oda bent keményen, vagy magától ilyen?
Jelentősen, mert például hazamegyek, és a szabadidőmben esténként keresem ezeket a lehetőségeket. Az 1% oldalon ki mire szeretne pályázni, mit akarnak létrehozni, beleillik-e a mi koncepciónkba, milyen embereket tudok mögé tenni, mennyi pénzt tudok mögé tenni. Tehát, hogy amíg mondjuk más este barátok köztet nézni, addig ezeket próbálom megszervezni és hozzárakni a projekteket.
Jövődről, jövőbeli terveidről tudsz-e nekünk valamit mondani? Mit tervezel a következő 1-2 évre ezen a vonalon? Van-e kedvenc úti célok kiválasztva, vagy van-e következő anya otthon kinézve felújítandó? Segíts nekünk.
Igen, amit idén próbálok megszervezni, az középiskolási, általános iskolás matek versenyeknek a támogatása, és ehhez nyújtottam be idén pályázatot, és hogyha nyerünk, akkor idén ezt fogjuk megvalósítani.
Azta.
És hogy képzelje el például a hallgatója, néző, hogy hogy lehet egy matek versenyt támogatni?
Úgy, hogy ezek egy ilyen kalandos matek versenyek, amit azt hiszem a Gellért hegyen fognak megrendezni, több ezer általános iskolás oda megy, és ilyen kalandpályák lesznek. És ennek a állomás sorozatának, az állomásoknak a biztosítása, kérdéseknek az összeállítása, a ajándékcsomagok a gyerekeknek, amik hazavisznek, uzsonnás táska. Tehát, hogy ez egy ilyen kaland a gyerekeknek, és a Knorr-Bremse mögé áll, hogy ezt ő támogatja.
És úti cél?
Úti cél az, ami biztosan, az most megyek Tokióba maratont futni. A nyáron szeretném megnézni a párizsi olimpiát. A Tour de France, a Giron ugyanis már tekertem egy jó párszor, és egyre csak a nyárig látok, mert aztán utána már a következő az az őszi. Azt még nem tudom.
Attila, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy megismerhettünk, illetve bemutathattunk egy nagyon színes embert. Én példaértékűnek tartom azt, hogy össze tudod egyeztetni a szakmai életedet, a magánéleteddel, a hobbiaiddal, a szenvedélyeiddel. Engem folyamatosan inspirálsz, ehhez a jövőben is neked, nem csak az én inspirálásomhoz, hanem ehhez a sikeres útnak a folytatásához sok sikert kívánok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és hogy itt lehettem.
Metál Attila, a Magyar Ipari Célgépnagydíj zsűriének elnöke volt a mai adásban a vendégünk. Ha a beszélgetés hallgatva kedvet kaptatok a versenyre való nevezéshez, akkor még időben vagytok, nem késő, a pályázatokat a gépedvanhozzá.hu oldalon várjuk április végéig.
A pontos nevezési határidőt és minden egyéb információt is a weboldalon találtok. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Gépzsír Podcast, Magyarország első számú gépipari műsora. Maradj velünk a következő adások során is, és további értékes szakmai tartalmakért látogass el a Kemplex weboldalára, vagy social media felületeire. www.kemplex.hu